Jó, de ez kromatikus, én még életemben nem játszottam. De furcsa. De ez egészen furcsa. Ez, tényleg életemben nem játszottam rajta. De tudok fújni egy hangot, ez bizonyítja, hogy tudok szájharmonikázni. Te tudsz játszani rajta? Akkor majd utána játszhatsz, jó? Csak most velem van beszélgetés, de... De úgy köszönöm szépen. Na, majdnem lebuktam, de mindegy. Hárfáztam is, hogyha esetleg.
Szóval visszatérve a kérdésre.
Azért, tehát amíg a bugi-bugi szól onnan, tehát óhatatlanul is szét lesz esve a beszélgetés, úgy érzem. Szóval, hogy ami vagyok, abból szeretnék-e közvetíteni valamit stand. Hát egyrészt a stand-upos az nem tudja magát elhazudni. Tehát a poénjaink mögött ott vagyunk mi magunk is, meg amiről beszélünk, ami érdekel minket, abban ott vagyunk mi magunk is. Most az, hogy kell-e nekünk feltétlenül mondjuk értéket közvetíteni, vagy kell az értékesebb részünkből adni, az egy nehéz kérdés. Tehát valamennyi tartása azért van az embernek, tehát van ameddig nem megy egy bizonyos szinten túl a viccelésben, és ezzel már úgy érzem, hogy közvetített valamit. Ez persze néha, ez egy álszendum, hogy nem megyünk túl, mert persze, hogy túl megyünk, amiért szégyeljük is magunkat, meg bántjuk kiszeltündét, meg nem tudom, ami nem szép dolog. Donatella. A kedvenc festőm. Na, szóval, de az, hogy a mélységünkből pendítsünk, azok túl komoly dolgok ahhoz, hogy a stand-upban meséljünk róla. Én egyébként egyre inkább szeretek viccelni kulturális dolgokkal, vagy történelemmel, vagy tudománnyal, de még arra is nehezen befogadó a közönség. Tehát a vallást ezért megsemerem, illetve megmerem már említeni a vallás bizonyos kontextusban, de nagyon óvatosan kell adagolni.
Tudnál rá erre példát említeni, hogy hogyan említetted meg a vallást?
Hát tudnék példát mondani, tehát vannak a Bibliában olyan távoli és bizonytalan elemek, amikkel még merek viccelni, tehát például Ádám és Éva vagy Noé bárkája. Tehát ezek szerintem olyan dolgok, amiket valószínűleg nem akarom megkérdőjelezni a Biblia hitelességét, de valószínűleg nem egy emberpártól származunk ebben. Ebben megegyezhetünk, viszont Ádám és Éva egy olyan ikon, amiről mindenki tud, és éppen ezért merek is viccelni velük, meg vallásos érzületet se sértek szerintem azzal, amikor így elmondom azt, hogy mondjuk mi lenne, hogyha Évára rátört volna a szingliség egyszer csak. És így mondta volna Ádámnak, hogy figyelj Ádám, nagyon tisztellek, mint embert, de nem te vagy az igazi. Ugye, és akkor fölmerül a nagy kérdés, hogy akkor ki? De hát ezek olyan dolgok, amikkel még merek viccelni, mert ikonikus, inkább ikonikus dolgok, sem mint valósak. De például Jézus Krisztussal már nem, már ízléstelennek tartanám ugyanezt.
És mi a te világszemléleted, vagy világnézeted igazából?
Konkrétabban, tehát hogy milyen oldalról, vagy hogy ezt nem ért. Viszek a lélekvándorlásban, vagy...
Nem, azért ennyire nem. Tehát, hogy kérdezzem inkább úgy, hogy hogyan éled meg a katolikusságodat a hétköznapokban?
Hát mint más átlagos katolikus ember. Tehát igyekszem harmonikus, tiszta, rendezett viszonyt fenntartani úgy az égiekkel, mint saját magammal, mint a szeretteimmel. És hogyha ez valamiért megsérül, akkor szégyellem magam. Most akár a színpadon, akár a színpadon kívül. De annyi, hogy tényleg igyekszem nyugodt, harmonikus, kiegyensúlyozott életet élni, tehát valószínűleg rólam nem fognak partifotók megjelenni, vagy ilyen roncsátört autók diszkóba lesettel, meg nem fogok beszólni médián keresztül nagy és befolyásos embereknek, vagy lehet, hogy befogok, még nem tudom. De ennyi a lényeg, hogy más nem bántani, szerintem. Most így hirtelen válaszolva a kérdésedre. Szóval minél inkább legyünk rendben magunkkal, és tudjunk este úgy lefeküdni, hogy jó kis nap volt ez is. És az emberek minél közelebbi, minél több szeretje van, tehát nem tudom én, családtagok például, annál erősebb lehet ez az érzet. Tehát nősüljetek meg, legyen gyereketek, és akkor adtok magatoknak alkalmat szeretni, és az úgy nagyon jó. Na, nagyon elrugaszkodtam a kérdéstől, de valami ilyesmi.
Tudnál-e egy legviccesebb keresztény élményt említeni nekünk?
Fú,
Húha, egyik stand-upodban említetted a plébánost és a szilveszteri...
Jó, igen, László atyát, László Gazdagrétről, László atyát. Nem tudom, hogy ismerjük-e, bár reformátusok vagyunk, de hát úgy érzem, az ökumenizmus azért beszivárgott ide is, mert többen bólogatnak. Hát László atya ugye Gazdagréten plébános, őt a Szomszédok című sorozatból is ismerjük, és én laktam 2 évet Gazdagréten, és oda, hát éjféli misén nyújtott felejthetetleneket László atya. Tehát konkrétan prédikáció alatt volt egy ilyen fradi elszólása, hogy mert éhes voltam, ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, ruhátlan voltam, megruháztatok. És ezek fantasztikusak voltak. Úgyhogy hát ezek is igazából a keresztény élettel kapcsolatos vicces történetek, tehát emberekről szólnak, akikkel az ember a vallása folytán találkozik, de nem a vallásról. Tehát az emberi részével számtalan vicces sztori történik, ti is tudjátok. És most Muddy Waters-től a Man Is Boy. Vicceltem.
Akkor még egy kérdés.
De egyébként... csak bocsánat, hogy visszatérve erre a keresztény...
Nem hallom, persze. 40 év rock'n'roll és kész, annyi minden szervennek.
Nem is fogja látni, a következő szemben látni sem fogja.
Az a kérdés, hogy hogyan születnek a sztoriaid, mert többen bevallották, hogy nem minden valós, amit említenek.
Ne, hát ilyen nincs, nem.
Illetve, hogy úgy születnek, hogy van egy apró kis történet, egy boltba mondjuk, vagy valami kis apró mondat, és abból köré tesz köré egy teljes sztorit, vagy leültök, és ahogy Aranyosi Péter szokta mondani, fölpattan egy ötletbor, és amellett kitaláltok valamit. Szóval hogyan történnek ezek a hogyan születnek a történetek?
Hát is. Tehát az ember jár az utcán, közlekedik, lelocsol ukránokat vízipisztollyal, tehát sok minden, elmegy futni, tehát zajlik az élet, és időnként történnek annyira nehéz dolgok, amiket csak humorral tudsz feldolgozni. Tehát még nem drámai dolog, de már annyira kínos, hogy muszáj saját magadat meg az egész helyzetet kívülről látnod, és abban a pillanatban, ahogy így kívülről ránézel a helyzetre, tulajdonképpen már nem is kínosnak tűnik, meg aggasztónak, hanem határtalanul komikusnak. És onnantól kezdve nincs más dolgod, mint ezt a helyzetet kiszínezd úgy, hogy más is érezze azt az érzést, amit te akkor éreztél. Tehát nyilván vannak a történetekben túlzások, meg túlszínezések, de mint ahogy József Attila is írja, hogy tapsikoltak a jázminok, hát persze, hogy nem tapsikol egy jázmin, de amikor József Attila ránézett, akkor ő ezt érezte, és azt akarta, hogy te is érezd, ezért mondja, hogy tapsikolt. Tehát helyenként a mi történeteink is túl vannak egy kicsit karikírozva, de ez csak azért van, hogy hitelesen tudjuk visszaadni azt a hihetetlen döbbenetet, amit mi éreztünk, amikor megtörtént velünk, viszont megtörtént. Tehát én tényleg mentem el futni cicanadrágba, tényleg locsoltam arcon ukránokat, tényleg vettem föl rendőrstopposokat, tehát... Szóval egyrészt ezek igazak, másrészt pedig, hogy fölpattan egy ötletbor, hát van egy ilyen gagparti része is. Tehát amikor nyilván nem a saját élményeinkről mesélünk, hanem mondjuk overdose-ról vagy a politikai helyzetről, az úgy történik, hogy vagy az ember egyedül ül neki otthon, ami azért nehezebb, vagy pedig többen ülünk le geggelni, ami könnyebb, és akkor egyszer csak így jönnek a poénok az adott témára, és aztán majd a nézők eldöntik, hogy az viccese. Tehát mi fölírjuk azt, amit viccesnek gondolunk, aztán kiderül, hogy lehet, hogy egyáltalán nem is az. Tehát mi humoristák nem tudjuk eldönteni, hogy mi fog működni színpadon, meg mi nem. Ezt a közönség dönti el, és utána ami nem működött, azt meg egyszerűen kihúzzuk. Tehát ezért tudunk ilyen tömörséggel működni, mert ami nem működik, azt elhagyjuk. Tehát nem ragaszkodunk hozzá, mint sok humorista, hanem ami rossz, azzal ki, ami jó, azt meg tovább csiszolni. Viszont az sem működik, hogy az ember leül és gyötri az agyát, hogy poén jusson az eszébe, mert szerintem ez egy nagyon tudatalatti folyamat. Tehát akár az is, amikor így védekezésképp egy helyzetben próbálod meglátni a vicceset, az is abszolút tudat alól jön. Meg amikor így leültök geggelni, ezt ti tudjátok a legjobban, amikor leültök haverokkal ökörködni, és jönnek a beszólások, hogy fene se tudja, honnan jönnek azok a beszólások, egyszer csak előpattannak. És akkor, akkor nagyon jó, amikor tényleg, tényleg nem egy tudatos poén az, hanem, hanem tényleg a tudatalattiból jön, mert akkor tud annyira váratlan és meglepő lenni, hogy, hogy nevetünk rajta. Úgyhogy igazából mi nem is nagy elmék vagyunk, hanem nagy médiumok, hanem hogy hagyjuk, hogy keresztül csorogjanak rajtunk a dolgok. Tehát ugyanúgy, mint a költöknél az ihlet, vagy a szenteknél az elragadtatás, hasonló nálunk is a helyzet, hogy egyáltalán nem az egóról szól, hanem éppen a tudatalattiról és az egónak, meg az agymunkának a feladásáról. És ahogy el tudtad engedni, onnantól kezdve jönnek a dolgok. Na!
Köszönöm a választ, kimerítő választ. Tehát te nem vállalnál olyat, hogy mondjuk azt mondom, hogy legyen benne egy béka, meg egy blues énekes, és ehhez kerítesz gyorsan egy történetet. Tehát ilyet...
Hát azért, ugye legyen benne OTP, meg lakás, meg takarítás, meg nem tudom. Érkezett de sajnos itt, tehát van az a pénz, igen, van az a...
Van az a pénz. Ajánlat.
Igen, de hát ezek egyrészt szellemi kihívások, másrészt meg ezek is úgy születnek, hogy oké, itt van egy teljesen száraz téma, és ha eléggé le tudunk lazulni, akkor ezekre a száraz és kötött témákra is tudnak gyűlni vicces dolgok. Tehát múltkor például mosogatógépre kellett ötletelnem, és hát mi jut az emberek ezen, hogy mennyire energiatakarékos a mosógép, meg mennyi időt spórol, meg mennyivel könnyebb az élet. És ilyeneket írtunk, hogy hát régen az eleink a patakra jártak edényeket mosogatni, pedig milyen marha nehéz lehetett reggelente kibecipelni azt a nehéz mosogatógépet a patakra. Úgyhogy van, amikor így rááll az ember agya, de nagyon nyögvenyelős dolgok jöhetnek ki azért ebből is, úgyhogy sajnos ezt még a megrendelők nem érzik.
És egyszer olvastam Bödöcsi Tibor interjúban, hogy ő teszteli a barátai meg a családján a poénakat, hogy ez veled hogy van?
Há, nem szabad. Ez senki sem lett profét a saját hazájában, de tényleg, tehát én nekem van egy ilyen poénmondó arcom, tehát ha eszembe jut valami, akkor veszek egy nagy levegőt, rákészülök, és a feleségem egy szempillantás alatt felméri, hogy most poén fog következni, és már óhatatlanul rezignált lesz, tehát már a puszta ténytől, hogy én most szakmázom vele, hogy hazaviszem a munkámat. Már ettől ellenséges lesz, és még ha vicces is, amit mondok, nem fog nevetni. Úgyhogy tényleg a közönség a legjobb. Tehát az ekkora létszám már objektíven el tudja dönteni, hogy mi az, ami vicces, és mi az, ami nem. Tehát az ember még a saját hozzátartozóiba sem bízhat ebből a szempontból.
De gondolom az első pár randi még azért ment a jó pofaság.
Persze, hát ez egyébként hihetetlen, hogy randinak meg a stand-upnak mennyi köze van egymáshoz. Mert hát a randi, tehát amikor egy randin vagy, és te vagy a fiú, vagy te vagy a lány, csak nagy dumás vagy, akkor ugye így jön belőled, dől belőled, és meg akarod hódítani, és le akarod hengerelni, és nyomod a sódert. És a stand-up ugyanez, van a közönség, akit le akarsz hengerelni, meg akarsz hódítani, és ugyanúgy nyomod a sódert. Tehát igazából valahol ugyanarról szól a kettő. Nem tudom, hogy ez van-e valami köze annak az ősi dolognak, hogy én vagyok a hím, és megmutatom, mint ahogy a páva is megmutatja a tollait, ugye, akár a nőstének, akár a többi hímnek. Tehát nem tudom, hogy nálunk a stand-uposoknál mennyire dominál az, hogy most akkor én ezzel, tehát nem menő autóval, meg nagy izbokkal bizonyítok, hanem szövegeléssel, de minden esetre lehet, hogy így van, hiszen női stand-upos nem nagyon van. Úgyhogy ez a maszkulinitás, ez az, ami közössé teszi a stand-upot meg a randikat. Na, milyen okosak vagyunk?
Az a kérdésem még, hogy...
Iszom.
Nyugodtan, addig elmondom, addig kitalálom a kérdést. Az a kérdés, hogy...
Nem, semmi baj, egyébként nagyon fú.
Onnan Dunából van, úgyhogy semmi gond. Szóval az a kérdés, hogy a... Megvárjuk, hogy... Nyugodtan. Az a kérdés, hogy a... Amikor fellépsz...
Ittam.
Gratulálunk.
Köszönöm. Egy celeb show-ba ez már elég lenne, nem?
Itt a... igen, hú.
Na igen. Szóval, hogy a fellépéseid közben úgymond... tehát, hogy így átkerülsz úgymond egy más tudatállapotba, vagy mondjuk ugyanúgy, mint ahogy említetted, hogy a barátaiddal leülsz beszélgetni, vagy az egy teljesen rákészülsz, dobog a szíved előtte, és izgulsz, és...
Hát változó. Tehát van az a nagyon izgulós, amikor mondjuk tétje van, tehát tévé vagy rádió felvétel, akkor rettenetesen rákészülök, mondatról mondatra tudom, hogy mit. Tehát nagy titkot leplezünk rá, amikor tévébe fölvesznek minket, akkor általában mondatról mondatra tudjuk, hogy mit fogunk mondani, mert az ember nem hibázhat képernyőn, főleg, hogy utána még 900 ezerszer megismétlik. Viszont, ha csak egy sima fellépést veszünk, akkor általában úgy, vagy úgy nagyjából együtt van a fejemben, hogy merre fogok kanyarogni, de izgulni nem izgulok, sőt, sokszor fáradtan érkezem. Viszont ahogy fölállok a színpadra, hogy azon elmúlik ez a fáradtság, és nagy ritkán előfordul, hogy teljesen megőrülök a színpadon, és akkor csapongok ide, oda, jobbra, balra, vissza, meg mindig visszatalálok, meg leszólok a közönségnek, meg interakció van, és akkor azok szoktak a legjobbak lenni. Tehát van ilyen, hogy más tudatállapot, de mondjuk ehhez a közönség is kell, hogy a közönség is vevő legyen erre.
És tehát ezt így ezeket a, ahogy kiállsz a színpadra és elkezdesz mondani, és ezeket így tanultátok, tehát említették el egyszer, hogy van egy logopédus, aki foglalkozik veletek.
Igen, tehát, igen. Hát Aranyosi Péterrel is foglalkozott, aki utána a logopédus 3 óra után elkezdett sejpíteni, tehát föladta hamar.
Tehát van egy retorika tanár, vagy valami, aki így foglalkozik veletek hétközben?
Hát ne, tehát voltak erre törekvések, nem nagyon működött. Nem nagyon működött, de azt hiszem, hogy minket a beszédhibánkkal együtt szeret egy egész ország. De hát én nekem ugye van egyetemi múltam, tehát én álltam ki a katedrára és beszéltem sok embernek. És itt igazából nem csak azon múlik a dolog, hogy szépen artikuláltan beszéljél, vagy jól hangsúlyozzál, hanem azon is, hogy egyszerre tudjál az agyadban pörgetni sok mindent. Tehát ugyanúgy, mint a tanításnál, a stand-upnál is egyrészt tudnod kell, hogy honnan jutottál el idáig, tehát mi volt a kiinduló gondolatod, hogy ahhoz majd vissza is találjál, merre fogod folytatni, közben nézed, hogy az az ember miért nem figyel, az miért beszélget, mit írtam a táblára, vagy hát stand-upnál nem írtam a táblára, de egyszerre 6-7 dolgot kell folyamatosan fejben tartani, és még közben arra is figyelni, hogy szépen beszéljél. És most el is kezdtem szépen beszélni. Úgyhogy ezt nekem tanítani nem tanították, mondom, foglalkoztak velünk, de akkor már ismert humoristák voltunk. És hát mindenkin azért érződik is. És hogy tanultunk meg vicceseket mondani, az tényleg mindenki a saját bőrén tanulta meg. Tehát nem volt egy retorika tanár, aki azt mondta, hogy figyelj, az utolsó szónak hagyd a poént, és akkor annál nagyobb íve lesz, és annál jobban csattan, vagy utána ennyit és ennyit várjál ki, vagy itt vidd fel a hangod, és vágjál furcsa arcot. Tehát ez mindegyik saját magunk taposta ki saját magának. Ettől vagyunk különfélék egyébként.
Közönséggel hogy találod meg a
hangot?
Igen, ez a jó szó.
Hát az első 3-4 percen múlik minden. De sokféle közönség van, ti vagytok a legideálisabbak, de tényleg, de nem vicc, tehát a fiatal, nyitott, elmélyű emberek nyáron lelazulva, az a legjobb. Aztán a másik véglet, a karácsonyi bulin a részek cég alkalmazottak, tehát akik ingyen kapnak meg minket, viszont közölték velük, hogy hétfőn már nem kell bejönni. És olyankor lerészegednek, és nem figyelnek ránk. Ez egy széles skála, tehát partner találkozó, wellness hétvége, csapatépítő tréning, családi nap a gyárudvarban, tehát ezerféle dolog belefér, színházteremben előadás, tehát tényleg minden belefér. Az első 3-4 percen múlik minden, hogy ott meg lehet-e ragadni a közönséget, meg tudom-e pendíteni hirtelen azokat a témákat, amik őket érdeklik, és ha igen, akkor azt a vasat kell ütni. Ez sokszor nagyon könnyű, tehát magától megy, sokszor meg nagyon nehéz, mert megint nem hallja. Akkor mondom hangosabban majd. De egyébként, viszont az nagyon fontos, hogy keresni kell a közönséggel a kapcsolatot. Tehát olyan nincs, hogy kiállsz, megnyomod a play gombot, és aztán vagy megértéked a közönség, vagy nem, meg énekeseknél is ugye fölrakjuk a CD-t, ráéneklek, azt vagy figyelnek, vagy nem. Mi egyedül vagyunk a színpadon, és ez egyetlen dolog, amivel kapaszkodni tudunk, az a közönség. És ha nem találtuk őket meg, közben bogarakat szedek ki a hátamból, ha nem találtuk őket meg, nem fogtuk meg őket, nem születik meg bennük az a vicc, amit mi kitaláltunk, akkor vége az egésznek.
Hogyan tudjátok? Tehát, hogy mondjuk egy ilyen rosszabb fellépés, mondjuk egy ilyen részeg falunapon, ami mindenki nagyon bemálnázott, ott mondjuk hogyan kezeled azt, hogy ők nem értik, vagy nem vevők, vagy nem, már nem értik a poént?
Hát négy szóban tudnám összefoglalni arccal a gázsi felé. De tényleg ez van, hogyha a látod, hogy remény, mert most már annyi fellépés van a hátunk mögött, hogy pontosan tudjuk, hogy mi múlik rajtunk, mi múlik a közönségen, meg mi múlik a rossz szervezésen. És ha úgy érezzük, hogy nem rajtunk múlt, akkor tényleg veszünk egy nagy levegőt, és tisztességgel végig csináljuk, végig mondjuk, meg legyen a műsoridő. Tehát ebbe belefér az, hogy nem figyelnek, hogy háttal állnak, hogy folyamatosan mászkálnak, hogy felkiabálnak neked a színpadra, és próbálnak a létező összes módon megakasztani. Ilyenkor tényleg nagy levegő, koncentrálás, végig csinálni, és utána a megrendelő szégyenkezve bocsánatot kér tőled, és te meg erkölcsi diadallal és a jól kiérdemelt gázsival távozol a helyszínről. Nagyon kemény egyébként ez, tehát nem szabad, a legrosszabb, amit csinálhat az ember, hogy visszaszól, vagy megpróbálja kioktatni a közönséget. Tehát abból jól kijönni nem lehet, hanem tényleg nagyon nagy alázattal végigcsinálni. És ez a legnehezebb része, hogy jogi egyetemet végeztem, egyetemen tanítottam, publikáltam, konferenciákon adtam elő, és akkor most kiállok egy, mit tudom én, 20 fős részek közönségnek, akik visszaküldenek Pestre az anyámat. És az ember mégis kiáll, és mégis elmegy legközelebb is, és elvállal dolgokat, amikről még nem tudja előre, hogy jó lesz, vagy nem. És csináljuk.
Mi az, amire azt mondod, hogy nem vállod el? Volt ilyen felkérés?
Volt, van egy ilyen témakör, a magánjellegű rendezvények, esküvők, születésnapok, bátnicvó. Tehát ilyeneket nem vállalunk, mert ott mindenki ismeri egymást, és nem ránk kíváncsiak az emberek, és csak rosszul is tud elsülni, mert óhatatlanul lesz egy ilyen íze, hogy itt téged az ünnepelt megvett kilóra tulajdonképpen, és nem is fognak téged megbecsülni éppen ezért. Úgyhogy ezektől igyekszünk magunkat távol tartani. Én egyébként már számtanszor fülöttem be esküvőn. A legdurvább az volt, egy golfhotelben léptem fel Moson-Magyaróvár mellett, 40 fős lagzi, tehát egy ilyen nagyon visszafogott lagzi, márvány, eltartott kisúj, és oda hívtak engem fellépni, és az egy dolog, hogy az orosházi strandról mentem át autóval, ahol is papucsban és rövidnadrágban léptem föl, és már ott Moson-Magyaróváron vettem észre, hogy az öltönyömet elhoztam, de a lakcipőmet nem. Úgyhogy öltönyben, papucsban léptem föl a 40 fős rendkívül besavanyodott tömegnek, de ráadásul a vőlegény annyira retardált volt, de tényleg így ránézésre, hogy én azt hittem, hogy ő a vőlegénynek a fia, és végig az örömapához beszéltem. Ez volt papucsban, tehát legkínosabb. Meg Harley Davidson szalomban léptem fel egyszer születésnapon, ahol mindenki az ünnepelte tajnározta, aki gyerekeket lovacskáztatott a térdén, és gratulációkat fogadott a fellépésem alatt. Úgyhogy ezek az élmények. Ja, meg voltam egyszer olyan esküvő, tehát kérdezted, mi a kedvenc vallásom. Voltam sintoista esküvőn, egyetlen egy japán él Magyarországon, aki beszél is magyarul, és van pofája sintopapnak hívni magát. Egyébként közük nincs, tehát Magyarországon...
Biroica?
Nem, japán, nem tudom kicsoda, Suzuki valaki, nem tudom, mindegy. Na, lényeg az, ő kikiáltotta magát sintoista papnak, tehát kérdezték, hogy érte hozzá, és mondta, hogy ért hozzá, plusz áfa. És ez is ilyen pucos esküvő volt, a Gödöllői kastélynak az udva, a kertjében állítottak föl fából egy 3 tonnás sinto kaput, hogy ott mondhassák ki a boldogító ichnisanshit, nem tudom mit. És hát ott volt utána a garden party, barátoknak, alkalmazottaknak és partnereknek. Tehát milyen esküvő az, ahol az üzleti partnereidet hívod meg villogni. És annyira pucos volt, hogy Four Seasonsból hozták a kaját, senki nem merte magát jól érezni. De tényleg, a zenekar nem játszhatott magyar számot, így ki volt nekik adva. És azt mondta nekem a szervező lány, hogy először is azt mondta, hogy tartózkodjak a backstage-ben, alkoholt és dohányárut ne fogyasszak, és ne vegyek egy tálból a vendégekkel. Tehát ez ilyen föl sem merült bennem, hogy én kiveszek a tájából bármit, és arra azt se tudom mi. És annyit mondtak nekem, hogy András, a szorbé után fogsz következni. Mondom nekik, nagyon jó, ha szolgálják fel, akkor mutassátok meg, hogy ez a szorbé. Mert fogalmam sincs róla, azóta már megtudtam, mi az a szorbé. És... Nem egyszerre köszönnek el. Nagyon durva. És mindjárt összeállnak búcsúkoncertre is, én attól félek. Úgyhogy voltak ilyen kínos alkalmak, és ezután az ember azt mondja, hogy ennek inkább nem teszem ki magam. Tehát azért, hogy engem megvegyenek kilóra is, aztán megalázva érezzem magam, az nem hiányzik.
És a munkatársaidhoz fűződő viszony, hogy van akivel esetleg rosszabb kapcsolatban vagy, ki az akivel a legjobb kapcsolatban vagy, hogyan megy ez a stábon?
Igen, belül? Hát mivel fiúkról van szó, azért senki ne gondoljon semmi rosszra, tehát a kapcsolatunk megmarad az egészséges barátság határain belül. És hát szinte mindenkivel jóba vagyunk, mert hiszen ugyanaz az agy kell ehhez a tevékenységhez, és éppen ezért nagyon hasonló a gondolkodásmódunk, az értékrendszerünk, a hobbiaink, az időbeosztásunk, tehát ki az, akivel délelőtt 10-kor el tudsz menni moziba, az, aki napközben nem dolgozik, viszont este fellép. Tehát így adódik, hogy még a szabadidős elfoglaltságaink is sokszor közösek, és hát nem is emelnék ki neveket, mert mindannyian jóba vagyunk. És pont ezért szeretek fellépni járni a többiekkel, mert valahogy mindig elég sokan vagyunk, most már 15-20-an, de valahogy mindig úgy párosítanak össze minket, hogy időről időre visszakeveredek ugyanahoz az emberhez, és akkor mindig öröm egy autóban utazni valakivel.
A producerhez fűződő viszonyatok milyen?
Hát igen, ez egy kényes pont. Az történt ugyanis...
Kisípoljuk,
igen, Kovács Kristófról van szó, aki a Shodernek a producere is. És ő találta ki, hogy ezt az egészet bevigye televízióba. Tehát mi, mint Duma Színház már működtünk a Shoulder Club előtt 3,5 évig, aztán kaptunk egy lehetőséget az RTL-től. Mi nagyon örültünk neki, mert hétfő este, késő esti műsorsáv, kiváló, megmaradunk réteg műsornak, szuper jó lesz, plusz egyszer lemegy hétfőn, utána soha többet az életbe, várunk egy fél évet, és utána még ezeket a poénokat tudjuk újra hasznosítani. Ehhez képest az lett, hogy az RTL rögtön átpasszolta a Kult TV-nek, amelyik naponta 4-szer ismétli a műsort. Mi erről az ismétlésről nem tudtunk, úgyhogy kivertük most nemrég a balhét a producernél és az RTL klubnál is. Hát az ismétlések azok maradnak, csak némileg kedvezőbb feltételeket alkotunk a saját magunknak. Ezzel együtt azért a producerre nem haragudtunk meg egy életre, csak hát tudjuk azt, hogy óvatosan kell közelíteni hozzá. Tehát ő azt hiszi, hogy ez egy egyszerű dolog, ezt bárki tudja csinálni, leül ír 10 percet, de egy ilyen 10 percben, amit ott a tévében elmondunk, ebben több hónapnyi munka van, hogy ez ilyen legyen. Ezt nem mindenki ilyen látszik meg, enyémben sem mindig, de így van. És mondom, a producerünkben is még tudatosítani kell, hogy minden egyes eladott 10 percünk egy vagyon, ha értitek. Hát ez egy törifeleléshez tudnám hasonlítani, mikor érzed, hogy minden másodperc egy örökké valóság.
Hogyan kezeled a sikert? Utcán megállítanak emberek sokan?
Hát igen, tehát a szex, a drogok... Nem, hát...
Rock and roll.
Nem, erről beszélgettünk itt egy asztalnál most a beszélgetés előtt, hogy ez a siker... Hát mit nevezünk sikernek? Ugye az, hogy az embernek nevetnek a poénjai, meg kíváncsiak a műsorára, de ez igazából a poénoknak szól, nem is annyira az én személyiségemnek. Tehát aki a mozgó lépcsőn belebámul az arcomba, az azt a csávót látja, akit látott tegnap este a tévében. De az, hogy én akkor éppen mit gondolok, vagy mit csinálok, vagy kivel vagyok, vagy amúgy is milyen az életem arról, nem tudnak semmit, úgyhogy, és elég is nekik ez a felületes ismerettség, hogy á, te vagy az a humorista, nagyon jó vagy, így tovább. Ezt már megszoktam, és ehhez is nagy alázat kell. Tehát ugyanolyan nagy alázat, mint egy rosszul sikerült falunaphoz, hogy amikor 560-an állítanak már meg, vagy éppen a gondolataidba merültél, vagy éppen valakivel egy fontos beszélgetést folytatsz, akkor így a semmiből odajön egy vadidegen ember, akit te még életedben nem láttál, de ő úgy érzi, hogy ismer téged, mert már sokszor látott, de neked gőzöd nincs róla, hogy ki az. Szóval képzeld el azt, hogy vadidegen emberek jönnek állandóan oda hozzád, vagy azzal, hogy nagyon jó voltál, az még a kulturáltabb, vagy azzal, hogy csináljunk már egy fotót, és megállsz az utca közepén idegen emberekkel fényképezkedni, ami fényképekről aztán fogalmat sincs, hogy mi lesz a sorsa, vagy lekameráznak. Úgyhogy ehhez is nagyon nagy türelem kell. Tehát az emberek ilyenkor gyerekek, akárhány éves valaki, ilyenkor, amikor idejön, ilyenkor a gyerek bújik ki belőle, és ilyenkor ezekkel a gyerekekkel szemben kell megfelelő rokon szenvet és szeretetet táplálni. Tehát akármilyen rossz paszban is vagy akármilyen fontos dologban is szakítanak éppen félbe, vagy akárhányszor hallod már ugyanazt a kérdést, hogy hallott az életben is ilyenek vagytok, vagy nem, bármilyen, amit 800-szor megkérdeznek, olyankor mindig nagyon türelmesen és szeretettel kell válaszolni, mert nem lehet tudni, hogy a második kérdése nem az lesz, hogy és figyelj, céges karácsonyt vállalsz, mert akkor névjegykártyacsere.
Még bulvárosra fogjuk a figurát.
Ja, most egyébként még csak annyit ez a siker dologhoz, hogy én egyébként nem érzem azt, hogy olyan nagyon megváltozott volna az életem. Tehát sokan mondják, hogy gyökerestül felfordult minden, de nem tudom. Tehát az, hogy engem néznek, azt próbálom nem tudomásul venni. Akik odajönnek, azokkal buddy-buddy, de azon kívül más nem történt. Tehát nem szállt a fejembe, vagy ilyesmi. Azért, mert 20-szor voltam ideig a tévében. Hát...
Családod...
Ti is lehettek egyébként, elintézem.
Jó pénzért persze.
Igen.
Családod hogy viseli ezt? Ők rajtuk se lehet semmi változást látni?
Hát igen, a feleségemmel pont az leges-leges esti showderes szereplésem előtt 2 hónappal ismerkedtem meg. Ez 2005 áprilisában volt. És ő a leges-legelejétől tudta ezt az egész pályát végigkövetni. Egyébként őt is egy fellépésnek köszönhetem, tehát ő tudta nagyon jól, hogy kivel megy el az első randiára, meg mit vállal magára, és egy végtelenül józan lány, sokkal józanabb, mint én, meg sokkal racionálisabb, és amire én hajlamos lennék legyinteni, ő is jogász egyébként, hallatlanul alaposan belekotor még abba is, tehát mindent 8-szor megkérdez, hogy ezt miért vállalod el, az miért kell, de akkor mi van, ha mindig a legrosszabb esetekre készít fel, és ezért nagyon hálás vagyok neki, mert helyett, tehát én ilyen lebegő, kreatív, álmodozó ember vagyok, ő meg 2 lábbal áll a földön, és engem is néha visszaránt. És most egy újabb ráadás szám következik.
Hogyan kerültél a stand-up közelébe? Hol volt az első fellépésed? Mire emlékszel abból?
Sok mindenre. Első fellépés, úgy kezdődött az egész, hogy 2004 márciusában volt egy fellépés, egy felhívása a Comedium Színháznak Budapesten, amit a rádióban hallottam. Humorhozam címmel rendeztek egy ilyen kis házi tehetségkutatót. Az volt a célja, hogy egy házi kabaréműhelyt összeállítanak, és én oda fölállítottam egy kamerát a konyhába, és beszéltem arról, hogy milyen szőrös vagyok. És ez egyébként azóta is közkedvelt témám, tehát Oviva Puli volt a jelen, stb. És... mondom... És...
Azért ez nem úgy van, tehát...
Gyorsan közben szúrom, Komár Lacival léptem fel egyszer együtt egy újvidéki fesztiválon, és Komár Lacinak lement a fél playback műsora, tehát zene szól CD-ről, ő meg énekelt a színpadon, és rendkívül ízléstelen viccekkel kötött át, tehát el sem mondok egyet se. És tényleg nagyon kínos volt ilyen disztó vicceket hallani egy koros embertől. És tapsoltak, tehát ő is átlépett ebbe a ciki kategóriába, mint a Korda Balázs, tehát hogy a Korda Gyur Balázs Klári, tehát azért megyünk el, mert annyira gáz, hogy jó. És nagy taps őrjöngés a koncert végén, főleg hosszúhajú rocker csávoktól, és Komár Laci nem ment le, meg jött vissza, hanem azt mondta, hogy jó, hát akkor vegyük úgy, hogy nagy siker volt, akkor jön a ráadás, én már nem szaladgálok. És ott helyben lenyomta a ráadást, tehát, de itt vége. Jó. Visszatérve a kérdésre,
hogy az első fellépés.
Az első fellépés, igen. Ez van stand-upnál is, hogy az ember össze-vissza csapom. Hogy a Comedium Színház csinált egy ilyen felhívást, oda jelentkeztem, Bödöcs Tibi is jelentkezett, ott találkoztunk, öltönyben lépett fel, nagyon vicces volt. Aztán 3 próbálkozás után meghalt ez a házi kabaré műhely, ez volt 2004 novemberében, kész, elcsendesült minden, és 2005 elején elindult a Godó Duma Színház, Litkai Gergő szervezésében, és Bödöcs Tibi, meg még néhány ember átment oda, és megadták az én telefonszámomat is Litkai Gergőnek, és egy SMS-t kaptam tőle, hogy stand-upot szervezünk, ha van kedved, hívj. És fölhívtam őt, megbeszéltem, hogy akkor én is elmegyek egyszer, így kipróbálom magam. Hát a mai teljesítményemhez képest irtó gyenge volt. De van, aki szereti azt mondani, hogy az első pillanatok kezdve siker, nem tudom, de nem, az első pár fellépés az annyira kínos volt, hogy ha lenne ma videófelvétel róla, akkor elsüllyednék.
és el is határozza az ember, tehát amikor ott ülnek 30-an, amelyik ugyanaz a 30 ember, aki múlt héten is, mert akkor még nem volt népszerű ez a műfaj, és nem röhögnek, akkor elhatározza, hogy kell ez nekem, soha többet, inkább jogászkodom, és aztán kipihened jövő hétre, megint elmész, egyszer csak jobb lesz, aztán még jobb lesz, aztán megjelenik Kőhalmi Zoli, akit rávet Litkai Gergő, hogy próbálja ki magát, mert ő már a Sóder háttér embereként vicces volt, és kiderül róla is, hogy vicces, akkor lejön Aranyosi Péter is teljesen véletlenül, és elkezd őrültködni, ő szintén a Sóder Klub gegmenje volt, és egyszer csak ott találtuk magunkat így 5-6-an, a Kőhalmi, a Bödöcs, a Litkai, az Aranyosi, meg én, és rájöttünk, plusz az öregek, ugye a Szőkebadárék, és rájöttünk, hogy úristen, stand-upolunk, és elkezdődött valami, és hál' Istennek, mire ebből tévés vagy rádiós megjelenés lett, addig eltelhetett 1-2 év, és ki tudtunk csiszolódni. Aki most kezdi, annak jóval nehezebb dolga van, mert azokat rögtön mi hozzánk mérik. De hogyha, mint ahogy minket is állandóan például Hofi Gézához mérnek, és azt mondják, hogy hol vagytok ti a Hofihoz képest, de amikor ezt mondják ránk, akkor minket sem a 30 éves Hofi Gézához mérnek, hanem a már 60-70 éves Hofi Gézához, de én azt mondom, hogy kívánom azt magunknak, hogy amikor mi 60-70 évesek leszünk, akkor az akkori 20-30 évesekre megint csak azt mondják, hogy hol vagytok ti egy Kőhalmihoz képest. Úgyhogy hát ezek voltak az első fellépések, kínosak voltak, de kicsiszolódtunk, hál' Istennek. Tehát a közönség, mire ez népszerű lett, addigra a közönség már egy színvonalas dolgot látott. De voltak azért botlások.
A Karinti Gyűrűs előadásában Kőhalminak mesélt arról, hogy ő a Ponti Python nőtt
föl. Jöhetok a tiédből is?
Nem fogy. Sőt, még abból a kávéból is.
Igen.
Szóval, hogy a Monty Pythonos dolgokon nőtt föl, és hogy neked is van egy ilyen meghatározó humor az életedben, ami...
Hogyne. Amiből így, hát egyrészt a Monty Python nekem is, de bármelyikünket megkérdezed a Monty Python. Tehát a humoristáknál jobban senki nem tudja értékelni a Monty Pythont. Másrészt vannak stand-upos példaképeim is, tehát például Hofi Géza, illetve a külföldiek közül van egy Eddie Izzard nevű ember, ő egy brit transvestita, egy férfi, aki nem ilyen durva parókákban meg női ruhákban lép fel, hanem ilyen ízlésesen van kisminkelve, rövid a haja, de be van frizírozva, ki van festve a körme, meg a száj, szem, minden, és ilyen, hát ilyen flitter, meg ilyen magas sarkú, és ahogy elkezd beszélni, az 5. percben elfelejtett, hogy transvestita. Tehát neki az előadó művészeti, ez a színpadi jelenléte, ez hozzátartozik, hogy női ruhában van, de különben tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mi van rajta, és pont azért nagyszerű ez az ember, mert itt van ugyan egy ilyen női ruhába öltözött férfi, aki sokakban megbotránkoztatást kelthet, de egyrészt ezzel már ki is szűrte a saját közönségét, tehát hogy aki már ezen fennakadt, hogy én női ruhába vagyok, az ne is hallgasson engem végig, másrészt meg tényleg, aki viszont végighallgatja, annak már annyira mindegy, hogy ő miben van, és amellett, hogy női ruhában van, egyébként nem homoszexuális, tehát ő saját magát hím leszbikusnak titulálja. Amellett nagyon-nagyon okos és művelt, és állandóan történelemről, vallásról, művészetekről, ilyenekről beszél, úgyhogy közben nagyon szórakoztat is. A legnépszerűbb most YouTube-on is futó jelenete egyébként a Darth Vader a halálcsillag kantinjában. Erre többen csináltak ilyen különböző animációkat, Legóból is, meg nem tudom. És ő, mert hihetetlen rendhagyó képzett társításai vannak, és átsüt egyszerűen az intelligencia azon, amit mond. És én is abba bízom, hogy bárcsak érződne valami töltés abból, amit mondok. Tehát ne csak röhögjünk, hanem úgy bizseregjünk is. Ez lenne a cél. Mármint az agyunk.
Említetted, hogy jogász voltál. Hogyan történt ez az átállás? Hogy hogyan tudtad feldolgozni azt, hogy már nem a pulpituson állsz, hanem és nem jogi dolgok, paragrafusokról beszélsz, hanem vicces dolgokról.
Hát a pszichiáteremnek köszönhetően egész gyorsan. Nem, hát ez folyamatos volt, mert volt körülbelül 1-1.5 év, tehát én a jogi pálya mellett kezdtem el hobbiból hétvégenként ezt a stand-upolgatást, csak aztán megnyertem 2006-ban többet magammal a Magyar Rádió Humor Fesztiválját, és akkor szegezték nekem a kérdést, hogy ez a pálya vagy az a pálya. Konkrétan a tanszékvezetőm tette fel így nekem a kérdést, hogy öcsém, hogyha most bejön neked ez a bucsat buvárkort, szénsós,
hogy öcsém, ha bejön neked ez a humor dolog, akkor 10 év múlva te lennél itt a tanszékvezető, és így magamban néztem, és azt mondtam, hogy hát valószínűleg nem. És ez így mindenkinek tisztább, tehát én is éreztem, hogy nem fog tudni annyit kutatni, nem leszek olyan hiteles a katedrán, hogyha látják a viccelődést is, és gyakorlatilag egy nyár alatt túltettem magam, és nagyon nagy szerencsém volt, mert ősztől, tehát ez volt 2006 nyarán, amikor ezt így megkérdezték tőlem, aztán 2006 őszén indultak be igazából a fellépések, úgyhogy el tudtak tartani engem. Tehát gyakorlatilag egy Szaltó Mortálit ugrottam, és aztán az isteni gondviselés pont elkapott azzal, hogy ebből megélhetés is lehet. Egyébként első ilyen már nem jogász, hanem csak humorista fellépéseim egyike pont ebben a kempingben volt 2006 őszén, amikor is a Prodax cég, amilyen villanykapcsolókat, konnektorokat gyárt, villanyszerelőknek csinált itt ilyen komandós hétvégét. És mi voltunk a műsorszám, meg striptiztáncos lányok. Tehát ez annyira gyönyörű volt. És csak hogy eloszlassam az illúziókat, a striptiztáncos lányok, bár nyílt közönség előtt vetköztek le, zárt öltözőt kértek az elején, ami teljesen érthetetlen. És hoztak egy CD-t magukkal, és mondták, hogy a 3-as számot játssza majd a hangtechnikus, de belehallgatott a hangtechnikus, és mondta, hogy nem jó, a 3-as az ugrál. És erre azt találta mondani a kis hölgy, hogy akkor játszd a 7-est, az nem ugor. És amikor egy ilyen mondatot hallasz, akkor már nem is vagy annyira kíváncsi utána a produkcióra, úgyhogy vannak ilyen. Tehát az eredeti kérdéshez visszakanyarodva, abban, hogy feldolgozzam a váltást, ennek a kempingnek is volt szerepe. Rögtön a mély víz, tehát részeg villanyszerelők, meg striptiztáncos lányok.
Szerintem mi már elég sokat beszéltünk. A közönség biztos sok kérdéssel vár még, úgyhogy van 2 darab mobil mikrofon.
Amit meg lehet nyerni.
A kérdésekkel meg lehet nyerni. Úgyhogy akinek van kérdése, szerintem az most tegye föl, és akkor megkérek valakit, hogy oda vigye.
Egyébként én nem tudtam, hogy ti piros pólóba lesztek, de majdnem sikerült alkalmazkodni, így van. Mi a kedvenc viccem? Hát ez humoristától lesz hiba. 2 hiba van, ez egyik, hogy mi a kedvenc vicced, a másik meg, hogy fia, olyat mondok, az biztos nem hallottad még. Tehát ez a legrosszabb, amikor az asztalosnak a kezébe adsz a gyalut, hogy ezt nézd meg, gyalú. Mi a kedvenc viccem? Nagyon sok viccet hallunk, mondjuk színpadon nem mesélünk vicceket, de mégis mindenkiben benne, tehát azt mondjuk, hogy sokan mondják azt, hogy én nem tudok vicceket, de akkor is 1 vagy 2 biztos van, amit tudsz. És nekem is van ilyen, amit gyerekkorom óta tudok. Piroska megy az erdőben, ismert a történet, ugye, kis kosárkával, és egyszer csak kiszól a bokorból egy hang. Hová mész, Piroska?
Megyek a nagymamámhoz.
És mit viszel a kosaradban?
Hát egy kis kalácskát, meg borocskát.
És egy kis WC-papír nincs nálad? Úgyhogy ez az egyik örök érvényű. Ezt 10 évesen hallottam a kísérleti lakótelep beton pingpongasztalánál, és azóta megmaradt. Kísérleti lakótelep, így hívták, nem tudjuk, hogy miért. Állítólag azért, mert kísérletből építették, hogyha megmarad, akkor csinálnak még.
És megmaradt?
Megmaradt. Sőt, mondom, beton pingpongasztalra is tellett, tehát szocialista kőművesek istenek voltak. Már úgy értem, hogy görög istenek, tehát ugye politeizmus. Igen.
Van-e még bátor jelentkező, akinek van még kérdése?
Kedvenc vicces sztori, de ami megtörtént veled, és nagyon vicces volt. És...
Hát most nem is a kedvenc, de elmondom a legfrissebbet. Hogy kedvenc vicces sztorim, amit pénzért megvehet az úriember. Na az volt, hogy voltam most egy fesztiválon pár hete, ugyanígy este, és elvittem a kutyámat is, Latyak, egy... Én találtam ki, nagyon jó név. De senki nem bírja megjegyezni, mindenki szatyornak szólítja.
aposom szerint lotyó, tehát ez a legjobb. Ameddig elmehetünk egy kis kankutyával, és... hát kanka, hát egy latyak kankutya. És egy kis 10 hónapos border collie, egy lelőhetetlen juhászkutya, ilyen frisbizős kutya, ilyen fekete-fehér. És hát úgy néz ki, mint a kis együttesnek bármelyik tagja gyakorlatilag, ilyen fekete, fehér, csík, mindegy. És elvittem egy fesztiválra, Mosonmagyaróváron, és ott volt velem egész nap, meg a feleségemmel, amit felléptem, a feleségem vigyázott rá, és egyszer csak a kutya talált magának lószart. Amire, akinek van kutyája, tudja, hogy a kutyák a következő dolgokért élnek, halnak. Lószar, döglött hal, műtrágya. Ezek bármelyikével találkoznak, belefetrengenek. De nagyon durván. És azt látod, hogy a kiskutyát boldogan hempereg, és únyi lószarral a hátán tér vissza örülni neked. Ez azért csinálja a kutya egyébként, hogy elrejtse a saját szagát, tehát ez egy ilyen vadász ösztön, hogy így nem érzi őt. Tehát ő mehet a préda felé, a préda nem érzi őt, csak általában a saját ürülékének a szagát, és így nem gyanakszik. De hát én mondtam a kutyának, hogy marha jól elbújtál, hallott, tehát tényleg ennyi ember között. És hát már kellett volna mennem, tudtam, hogy fél órul akarok indulni haza, de nem tudtuk a feleségem, hogy mit csináljunk a lószaros kutyával. És akkor elkezdődött, hál' Istennek, ugyanígy a nagy színpadon a Ladány Bene koncert. Összegyűlt a tömeg, mondom, oda megyünk. Kérdezik, meg lehet-e simogatni? Meg lehet. És hát mire indulni kellett, gyakorlatilag fémtiszta lett a kutya. De tényleg mindig mindenki simogatja. Úgyhogy már néha gondot okoz leszerelni róla az embereket, de már erre is van mondatom, tehát így, ha boldogan gyömöszölik, akkor így rászólok a kutyára, hogy nem szégyeled magad, előbb még ott nyalogattad a kakit, most meg itt hízelegsz, és egy szempillantás alatt eloszlik a tömeg. Tehát ez a legfrissebb, nem is a legkedvencebb, mert sok kedvencet tudnék, de lámpalázos vagyok, úgyhogy most ez
mennyi lesz ez a víz?
Mennyi lesz? Hát majd megbeszéljük. Nem tudom, van-e benzined, mert akkor majd adol. Igen.
Néha van egy szabad estém?
Hát most nyáron van. Most ilyen uborka szezon van nekünk, mert úgy néz ki, hogy vagy ezek a ilyen céges, hivatalos egyéb felkérések vannak, vagy pedig most már, ezt biztos tapasztalhattátok, 30 kilométerenként valamelyik nagyvárosban van havonta egyszer Duma Színház, ahova elmegyünk ketten-hárman, és akkor fellépünk, és olyan közönség jön be, aki miránk kíváncsi, miránk veszi maga jegyet, és nagyon jól érzi magát, úgyhogy vagy ezek a Duma Színházak, vagy a céges dolgok vannak, de most ugye a cégek nem tartanak bulit, mert az alkalmazottak nyaralnak, a Duma Színházak sem tartanak rendezvényt, mert a lakosok nyaralnak, a nyaralóhelyek meg még nem jöttek rá, hogy minket lehet hívni, úgyhogy most nyáron rengeteg szabad estén van, töltődöm is. Amúgy hétközben nagyon oda kell erre figyelni évközben, hogy mit tudom én, amikor, főleg karácsonyi decemberben, amikor egy héten van 10 fellépés, hogy azért az ember hagyjon időt egyrészt regenerálódni, tehát saját szellemének, meg testének, meg lelkének a helyreállítására, másrészt meg jusson idő a szerettekre. És ilyenkor meg kell húzni egy határt. Tehát azt kell mondani, hogy akármennyire is kecsegtető anyagilag, vagy karrierileg az, hogy nekem ennyi és ennyi a fellépésem, igenis nem vállalok többet, mert az egyszerűen a, vagy az én rovásomra megy, vagy a körülöttem élőkére. De most ma este például nem volt semmi, tehát csak ide kellett jönnöm. Úgyhogy voltam kutyát sétáltatni.
Fém tiszta
kutyát. Igen?
Legcikisebb csajozós sztori.
Nehéz szó. Sztorim, fú, sok, az a baj, hogy nagyon sok volt. Hát mondjuk a legdurvább, hogy életem egyik nagy szerelme, de még a feleségem előtt volt, 18 éves voltam, és egy nagyon szép lányt el akartam hívni, sétálni, mert vidéki érdi volt, és Budapesten a feneketlen tótól ment akkor még az érdi busz, de pont lekéste, és én egy feneketlen tó köré invitáltam sétálni ezekkel a szavakkal, hogy nincs kedved kolbászolni egyet. És így mondta, hogy nincs, úgyhogy... úgyhogy ez volt. De sok, sok ilyen van még, de... Erről ezt takarja homály. Ott egy kéz a levegőben. Fellépéseim kívül mennyire tartom magam vicces? Hát látod. Mennyire viccesen viselkedek? Hát annyira, mint bárki más. Tehát, sőt, igazából a fellépésen ki is vicceljük magunkat, tehát utána már nem vágyunk annyira. Tehát, mint elmegyünk baráti társaságba, nem feltétlenül mi vagyunk a társaság motorjai, meg nem feltétlenül nekünk kell a legviccesebbeket mondanunk, szerintem. De hát attól függetlenül mind derűs, nyitott emberek vagyunk, meg csibészségre kaphatóak, de ha nincs okunk rá, akkor nem viccelünk. Egyébként arra jó ez a humor dolog, hogy magánéletben rengeteg konfliktust meg lehet oldani viccel. De például most dolgoznak nálam munkások, és én nem vagyok az a beszólogatós típus. A feleségem az igen, ő nagyon karakánul és bátran be tud bárkinek szólni, tehát nincs halálfélelme gyakorlatilag. És helyre kellett tenni a munkásokat, mert széthagyták a csikkeket. Ezt tudni kell, hogy se a feleségem, se én nem dohányzom. És hát megkérdeztem tőlük, hogy elképzelhető-e, hogy a kertben található csikkek némelyike tőlük származik. És akkor röhögtek egy jót, és összeszedték. Tehát erre jó a humor. Tehát ez nem felelő jókedvből fakadt ez a mondat, hanem kerestem a menekülést, és így sikerült. Tehát általában jókedvűek vagyunk, de néha még amikor éppen nem vagyunk jókedvűek, hanem feszültek, azért akkor is tudunk viccelni. Sőt, csak azt tudunk. Kezeket a magasba. Voltak-e blues koncertről jött át egyébként? Szevasztok. Jöhettetek volna előbb. Lehet kívánni egyébként, van szájharmonika meg minden. Igen?
Az a kérdés, hogy szoktátok egymás poénjait használni?
Hát nagyon, szoktuk egymás poénjait használni. Nagyon érzékeny pontra tapintottál rá. A legnagyobb vétek, amit ebben a szakmában lehet csinálni, az a lopás. Mert tudnélik, a másiknak a kenyerét veszed el azzal, hogyha a poénját veszed el, azért a poénért a másik megdolgozott, azt kicsiszolta, azt kipróbálta, és amikor te hallod, lehet, hogy nagyon tetszik, és egy-két kollégánk bele is szaladt, hát konkrétan egy kollégánk, akit nem nevezek meg, bele is szaladt, és még néha most is beleszalad abba, hogy fellelkesedik, tehát hall tőled egy jó szöveget, és legközelebbi fellépésén úgy érzi, hogy az éppen most őt kihúzná a bajból, és nem is gondolja végig, hanem csak úgy véletlenül és szinte kontrollálatlanul kicsúszik a száján. És persze nevetik, meg ünneplik érte, és akkor második fellépésen már megint elmondja, és egyszer csak azon kapja magát, hogy a sajátjának véli, vagy a sajátjaként használja, és ebből nem egy nézeteltérésünk volt már, mert tényleg. Sőt, volt olyan is, hogy ez a kollégám fellépett Debrecenben, és én mentem utána egy hónapra vagy másfélre, és mondta a közönségből valaki a végén, hogy figyelj, ez nagyon jó volt, csak agy baj van, hogy ez nem a te szöveged, hanem azért a másik. És én éreztem magam kínosan. Tehát ez a baj, hogy a közönség előtt te érzed magad kínosan, mert te rád fog vetülni a gyanú árnyékat. Tehát nagyon rossz szájízt tud azt csinálni, ha akár a egymás poénjait használjuk, akár másokét. Tehát vannak, akik így szeretnek dolgozni internetes anyagokból, innen, onnan. Én sajnos még kezdő zöldfülű koromban is belecsúsztam abba, hogy fellelkesültem a külföldi stand-uposok poénjaitól, utána borzalmasan szégyeltem magam, és úgy éreztem, mintha megölnék valakit. Tehát tényleg lehet vele diadalogni, de amikor az ember így egyszer csak így lebukik, és kiderül, hogy egy császár mesztelen, az az egész személyiségét, meg az egész műsorát meg tudja keseríteni az embernek. Tehát ha egyszer valakit lopáson kapnak, onnantól kezdve bármit mondhat, már gyanakvónálnak hozzá. Lírai önvallomás.
Minden embernek van kisebb nagyobb mániája.
Mánia? Nem, én az, hogy munkamániás vagyok. De tényleg, tehát így szerettem mindig hangoltságban tartani az agyamat, tehát ha nem is töröm az agyamat a hülyeségen, de szerettem azért mindig kellő ingerrel ellátni magam, sokfélét olvasni, sokfélét látni, nagyon-nagyon nyitottnak lenni, és kevés dolog van, amit azt mondhatnám, hogy elítélek, pont ezért, mert ezzel a saját lehetőségeimet szűkítem be. Tehát nem nagyon tudom, hogy tudnának-e olyan dolgot mondani nekem, ami megbotránkoznék, mert azzal azt jelenti, ha valami megbotránkoznék, az azt jelenti, hogy abból nem tudnék poént csinálni. Úgyhogy ez a mániám, hogy mindent figyelni, mindent megérteni, mindenről tudni, és ezeket a legfurább módon össze is hozni. És ez sajnos állandóan pörög a fejemben. Ennyi talán. De ilyen tisztaságmánia, vagy rendmánia, vagy ilyesmi, nincsen. Semmi. Tehát... Van egy kefe a kocsimban, de tök koszos. Ott volt még egy kéz. Hát ez is egy érzékeny dolog, mert hogy a szüleim hogy fogadták, hogy humorista lettem. Mert az, hogy humorista lettem, azt már csak édesanyám élhette meg. Egyébként én mindig is küzdködtem ezzel a jogi pályával, mert valahogy nekem ez szűk volt. Én gimnáziumban még volt olyan is, hogy pap akartam lenni, nagyon komolyan, egy másfél évig, aztán latin-magyar tanár, aztán amikor beiratkoztam a jogi egyetemre, mellette párhuzamosan foglalkoztam szépirodalommal is, elég komolyan megjelengettek meg dolgaim is, és úgy volt, hogy jó, lesz egy jogi diplom, de én író leszek. És aztán valahogy ami terveket én építettem magamnak, az mind összeomlott, tehát ez az, amikor te próbálod kézbe venni a sorsodat, és egyetem után így minden összeomlott, és volt egy rettenetes fél év, és az alatt a rettenetes fél évbe esett az is, hogy hát elvesztettem édesapámat, és ennek kellett megtörténnie ahhoz, ennek a tragédiának, hogy végig gondoljam azt, hogy oké, egyszer én is feküdni fogok egy ágyon, és egy fehér mennyezetet fogok magam fölött látni, és azon a fehér mennyezeten pörögni fog egy film majd, és kérdés az, hogy mit akarok én látni ezen a filmen. Az, hogy én egy ügyvédi irodában robotoltam végig az életemet, és napi 13 órát dolgoztam, aztán partner lettem, aztán nem tudom, és lett egy csomó pénzem, meg rengeteg megbetegedésem, vagy pedig az, hogy annyit dolgoztam, amennyi jól esett, azt csináltam, amit szerettem, és tudtam élni egy teljes értékű életet, és akkor nem volt kérdés ez utóbbi. És ezért is hagytam aztán a gyakorlati jogászkodást, és mentem vissza az egyetemre, mert ez tűnt annak, ami, tehát az ember kutatgat, előad, mit tudom én, hetente van mondjuk 8 órád, azt úgy osztod be, ahogy akarod, ha akarod, pénteken már nem csinálsz semmit, ha akarod, akkor hétvégén dolgozol, és aztán ezt váltotta föl a humoristaság, ami még egyen nagyobb szabadság. Hát mondom, édesapám ezt már nem érte meg, édesanyám viszont nagyon büszke volt rám. És azóta is nagyon büszke, ő már nyugdíjas, és mindig a nyugdíjas barátnőivel meg szokták vitatni az éppen aktuális rádió, kabaré, meg tévé után, hogy slampos volt-e a ruhám, mondjuk ezt inkább a tévé után, meg milyen volt a frizurám, meg hogy nem tudom én, mondtam egy csúnya szót, meg ilyeneket. De nagyon büszke. És sokszor könnyekig meghatódva mondja vissza nekem a saját poénjaimat, amiket hát én találtam. És az a nagyon abszurd, hogy hát viszonylag messze élünk egymástól, meg telefonon beszélünk, hát viszonylag messze 30 kilométerre, telefonon beszélünk, és úgy mégis azáltal, hogy hall engem, meg lát engem, azáltal tudja, hogy mi van velem. Tehát igazából nem csak közvetlenül kommunikálunk, hanem van egy néhány dolog, amit így stand-upból tud meg. Vagy nem tudom, én OTP-be ki voltam rakva, akkor ő mindig, amikor elment az OTP előtt, akkor így integetett nekem a buszról. Tehát ilyen aranyos szülői dolgok. De azt hiszem, egyébként ezt gondolom azért is merült fel az a kérdés, mert mindenkinek azt mondják a szülei, hogy kisfiam, válasz magadnak rendes szakmát. És ez így is van, én is mindenkinek azt mondom, és a fiamat úgy nyakon vágom, hogyha humorista akar lenni, hogy arról kódol, még nincs fiam, de majd lesz, hogy nyakon vághassam. Mert tényleg ez van, én is elvégeztem egy jogi egyetemet, rengeteg munkát fetszöltem bele, de egyszerűen utána jön, ez amit Loyolai Szent Ignác mondott, hogy csinálj úgy mindent, mintha minden rajtad múlna, és utána imádkozz úgy, mintha minden Istenem múlna. Én úgy csináltam mindent, ahogy rajtam múlott, elvégeztem a jogi egyetemet, utána ahogy én elterveztem, az nem működött, onnantól kezdve azt mondtam, hogy akkor innentől kezdve gondviselés, én a tied vagyok, és azóta minden szépen így sinem van. Tehát igenis tanuljál, mert az rajtad múlik, és hogy aztán mi lesz az életeddel, azt úgyis a Jóisten fogja eldönteni. Na? Mikor indul a Schroeder Klub? Hát a Kul TV-n gyakorlatilag 4 óránként, aminek nagyon örülünk. Múltkor megkérdezte valaki, hogy hogy hosszú hajad van a tévében, és mondtam úgy, hogy másfél éves a felvétel. Nem úgy hosszú, hogy volt hajam egyáltalán. Október végén lesz az első felvétel, és akkor ilyen szűkített szezonok vannak, hogy ősszel 8 hét, meg tavasszal 8 hét.
Ha kérdés az, hogy miért van ez így, azért, mert ilyenkor a legmagasabbak a reklámbevételei a kereskedelmi televízióknak, és ilyenkor ezekből a bevételekből tudják finanszírozni ezeket a kis 8-8-7-es műsorokat, mint például a Győzike Show, meg mi. És hát nem tudtuk, hogy sírjuk, vagy örüljünk, hogy a Győzike Show után raktak be minket. És most 2 évre előre megrendelte az RTL Klub, úgyhogy lesznek még új epizódok mindenképpen. Igenis, ott volt előbb egy kéz.
Volt már, hogy lefagytál, tehát így megakadtál a szüleget, de volt, hogy mit csináltál?
Hát volt, lefagytam, micsoda lefagytam. Tehát azt csináltam, hogy lefagytam, és néztem bután az előttem ülő asztalra. Van ilyen, tehát ez általában akkor fordul elő, amikor valami újat akarsz kipróbálni, és eleve nehéz újat kipróbálni, mert még nem tudod a saját szövegedet, és próbálod fejbe összerakni így a egyik gondolatot a másik után, és akkor kiállsz, végig koncentrálsz arra, hogy elmond, de mivel annyira koncentrálsz, azért rosszul mondod el, és akkor ez csak csönd lesz. És a közönség is csöndő van, meg te is. És egyrészt égő, hogy nem röhögtek rajta, másrészt megdöccentetted a saját műsorod, és az a hangulat, amit nagy nehezen föl tudtál fokozni, az, hogy zsúgy összeomlott. Ilyenkor a legjobb, ha az ember hangos önreflexiót tart. Tehát azt mondja, hogy jó, ezt még lakkozzuk, vagy akkor ezt soha többet nem mondom, vagy nem tudom, tehát valahogy így reagálok saját magamra. Ezzel a közönséget is feloldom, ők is látják, hogy érzem a helyzet kínosságát, és tudom kívülről nézni velük együtt, és akkor indulunk előről, és építkezünk tovább. Vagy tehát visszanyúlok valami betonfixhez, amiről tudom, hogy minden körülmények között működik. Tehát ha atomrobbanás lenne, és csak a csótányok élnék túl, ők röhögnének, olyan, és akkor azzal lehet tovább menni.
Atombomba Izrael, ez volt egy ilyen fellépésed egyszer.
Hogy?
Atombomba Izrael, hogy folyton mondtad el, hogy azon...
Ja, igen, Irak, vagy hogy volt, hogy... Igen. Dél-Korea. Mert én már nem is emlékszem erre, de valamit összekevertem, igen. És akkor ez van, hogy te nem veszed észre a félreszólásodat, a közönség igen, és néznek rád, ugye, mint örömlány az üdülési csekre, hogy... Ez jó, mert ezt én találtam ki, ez szerintem vicces. Ezt mondtam már tévében is, de most még kitaláltam ilyeneket, hogy nézd, mint Terminátor a zsiguli bontóban, meg ilyenek. Na ez például egy jó elfoglaltság, tehát hogy azt mondta, hogy nézd, mint, vagy bámul, mint, vagy nem tudom, egyszerű, mint, és akkor erre kitalálni valami frappánsat, ami aztán szállóige lesz. Igen.
Van-e ott a stand-uposok között még olyan, aki vallásos?
Nem tudok róla. De ez nagyon furcsa egyébként, mert ha a világ stand-uposait megnézzük, én nagyon sok, tehát általában nem nyilatkoznak arról, hogy vallásosok-e vagy ateisták, de egyszerűen érződik sokukon az ateizmus, vagy el is szólják magukat, és hát az, hogy valaki kimondottan Isten tagadó lenne, ilyenről én egyről tudok a Duma Színházban, de és ez nem ugyanaz, aki lop, tehát mindenkiről kiderül valami. De nem. Tehát ezt saját esküvőmön tudtam leszűrni, tehát így hátra-hátra sandítottam, hogy ki mikor áll föl, vagy ül le. Tehát ez, mindig ezzel lehet lemérni, tudod, amikor általában valaki 5 évente egyszer megy templomba, és akkor mindig belül persze a legelső sorban, meg keresztelő van, vagy nem tudom, és akkor mindig az ilyen fölállás leüléseknél, hogy mindig hátulról tájékozódik, hogy éppen mi a teendő. Igenis.
Hogy mondtad még az elején, hogy ugye Jézussal nem viccelnél, de Bödöcs Tibor a húsvéti passió történettel azért egy elég szépen stand-up volt.
Hát, na igen, ez a kérdés, ugye? Nem tudom, hogy ismerjük-e Bödöcs Tibornak ezt a húsvéti stand-upját. Ugye arról szólt, hogy rendőr volt a pap korábban, és akkor így elmondta, hogy nem tudom én, enni Jézus, és a többi, de ez olyan, hogy itt 2 dolgot állított a Tibi egymás mellé. Jézust, meg egy papot, aki rendőri szemszögből mondja el az egészet. És ebben az egymás mellé állításban Jézus az ekkora, tehát nagyon nagy, óriási, vége láthatatlan. Ez a pap, ez meg ilyen picike. És ebből a párbajból Jézus nem tud vesztesen kijönni. Tehát ebből egyértelmű, hogy minden ilyen összeállításból
az a másik, az az esendő, vagy az a, az a, az a kigúnyulandó jön ki vesztesen, és tehát ezzel Tibi nem pont nem Jézust akarta pellengérre állítani, hanem ezt a fajta furcsa összepárosítást, hogy a prédikáció és a rendőrségi jegyzőkönyv. És én is úgy gondolom, hogy vannak a vallásnak elemei, Jézus, Isten, sok minden, amivel lehetetlenség viccelni, pont azért, mert mihelyest a viccben párba állítod valamivel, az a másik dolog fog úgyis vesztesen kijönni, és nem Jézuson nevetünk ilyenkor úgysem, hanem azon a másik kis dolgon, hogy Jézushoz képest, vagy ahhoz az örök hatalmas nagyhoz képest, ez mennyire picike és esendő.
Mégis úgy fejezte, de hogy van Isten, nem jogerős.
Hát, igen. A kérdés az, hogy ki hol húzza meg magában a határ. Nem hiszem egyébként, ha az lenne a kérdés, hogy ezzel Tibi Jézust személy szerint megbántotta-e, nem tudom, hogy Jézus, amikor ezt hallotta, akkor mit szólt hozzá. Én nehezen képzelem el, hogy haragszik a Tibire. Tehát amit tudsz bántani, de most tényleg, nem, de amit ezzel meg tudsz sérteni, az nem hiszem, hogy Jézus, hanem az a másik embernek a vallásos meggyőződése, világnézeti meggyőződése. Mint ahogy ezt el is mondják a tévékben, hogy egyes nézőink világnézeti meggyőződését sérteti a műsor. De nem tudom, hogy Jézus haragudott-e érte. Ha én lennék Jézus helyében, ami azért nagyon erős mondat, én nem haragudtam volna. És ebből gondolom, hogy hát emberek sokkal rosszabbakat is csinálnak. De amit bánthatott, az esetleg az emberek vallásos meggyőződése, de ilyenkor nekem, mint hívő embernek tényleg azt kell megnéznem, hogy itt amit egymás mellé állított, abból egyértelmű, hogy a kisebbik fogja a rövidebbet húzni. És éppen ezért egyszerűen fizikailag nem lehet szerintem viccelni a vallással, mert sosem a valláson nevetünk, hanem mindig azon, ami a valláshoz, mint örökhöz és egyetemeshez képest éppen aktuális és múló. Most nem tudom, hogy ez így érthető-e, vagy egyet tudtok-e érteni. De lehet, hogy meg fogtok kövezni, majd kifele menet. Majd. Nem mondom meg, hol állok. Igen?
Trabornát nem akarod
megtéríteni?
Igen,
hitre juttatni. Vagy sitre juttatni? Nem, én nem akarok senkit megtéríteni. Tehát ez most lehet, hogy furcsán hangzik, de én úgy érzem, hogy én nagyon sokáig voltam tagja egy katolikus közösségnek, csináltunk nagyon sok mindent, ingyen tanítottunk, kórházba jártunk az elfekvő osztályra, tehát tényleg sok mindent csináltunk, és arra jöttem rá, hogy valahogy képmutató volt az egész dolog, mert ugyanakkor mindannyiunk családjában ott voltak a saját problémák, és az én családomban is számos olyan nehézség volt, amit meg ugyanakkor nem tudtam megoldani. És végül ott is hagytam ezt a közösséget, mert egyszerűen nem tudtunk ebben a pontban dülőre jutni, és azóta én semmi másra nem törekszem, csak azokért az emberekért felelősséget vállalni, akikért tudok is. És nem akarok nagyobb felelősséget a vállamra venni, mint amit elbírok, viszont akikért merek és tudok felelősséget vállalni, azokért viszont korlátlanul. És úgy érzem, hogy azzal, hogy megpróbálnám a Trabarnát megtéríteni, azzal egyrészt egy szélmalom harcot vívnék, másrészt ez úgyis kegyelem kérdése, tehát ha úgy adódik, akkor ő meg fog térni magától is, vagy meg fog térni egy olyan fordulat hatására, ami megtéríti. Mint ahogy nekem is volt néhány ilyen fordulatom. Na most ezzel lehet, hogy megint sokakat meg botránkoztattam. Alakulunk. Igen? Nem hallom, mert a blues zenekar most
nagy
már...
Nagyvázsonyba
ja, Nagyvázsonyba fogok-e menni? Nem, most átmentek Industriába. Fogok menni Nagyvázsonyba. Most július 26-án, most vasárnap fogok fellépni, illetve augusztus 2-án. Nagyvázsonyban humorhét lesz. 10 nap. Ez amit az üdülési irodák ajánlattam, hogy Görögország 7 nap 5 éjszaka. Tehát ugyanez lesz Nagyvázsonyban. A program fönn van a www.dumaszínház.hu-n, és aki arra jár, az nézzen be, mert minden este lesz stand-up is. Igen?
Melyik is volt az, amit
mondtál,
hogy
Ja, hát nem, hát én tényleg azt érzem, hogy van egy idő, amíg az ember vallásos, és aztán egyszer csak hívő lesz. Jobb esetben a kettő lehet, hogy fordítva történik, de elmondom, én gyerekkorom óta vallásosnak lettem nevelve, és 6 évesen már első áldoztam, és végigjártam ezeket a lépcsőket, de ez nem volt egy élő dolog. És aztán az embernek szerencséje van, és belép ez az általam említett kegyelem is, akkor egyszer csak tényleg megérzi azt, hogy úristen, valami engem borzalmasan, valami vagy valaki, akit aztán elmerek kezdeni nevén szólítani, engem borzalmasan szeret, és egyszerűen ebben nem lehet megmaradni annyira jó. Tehát kell ez a kegyelem ahhoz, hogy egyszer rájöjjek, ne csak tudjam az agyammal, de a szívemmel is érezzem azt, hogy van Isten. Tehát ez olyan, mint a szerelem, hogy tudomást veszek egy lányról, hogy igen, van az a lány, tanultuk anatómiából, hogy hogy néz ki a lány, mint ahogy hittamból is tanultuk, hogy Isten három személy, pöpöröpöröm, de aztán egyszer csak beleszeretsz abba a lányba, vagy az a lány adja a tetutodra, hogy ő szeret téged, és ez a kegyelem. És ez tehát enélkül én beszélhetek a Trabarnának is akármennyit a hitről, vagy az én kapcsolatomról Istennel, hogyha ő nem kapja meg ugyanezt, akkor nem kell benne életre. Igen? Kőhalmi Zoltán imitátor.
Van ez az én, meg a másik.
Jó. Szóvicceket? Az egy kínos dolog, mert én sajnos bevallom, hogy igen. Tehát az édesség meg a szóviccek. Az... bűn, tehát John Cleese-nek van egy mondat, hogy a humornak 3 szabálya van, 1, soha nem mondjál szóviccet, 2, mindent csak szóviccet, ne? 3, szóviccet semmilyen körülmények között. És ez tényleg így van, mert az első szóviccedre még azt mondja a közönség, hogy hát ez nagyon jó, a második azt mondja, hogy és a harmadiknál fölállnak és kimennek, de néha én is beleesem abból hibába. De nagyon ritkán és szigorú önkritikával, tehát magamra is kínosan reflektálok olyankor. Mert van egy jó szó vicced? Most nincs. Most, hogy elítélőleg nyilatkoztam. Igen?
Bábival kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy ugye elég sokban szolgált a ti előmeneteletekben, viszont most már, hogy mennyire vált ez konkurenciával?
Hát igazából mi sose leszünk egymás konkurenciája szerintem. Tehát ő 10 éve 2 hetente ott van a képernyőn, mi másfél éve ott vagyunk, mit tudom én, évente összesen 16-szor, fejenként én mondjuk egy év alatt 6-szor vagyok a képernyőn. Ő nagyon-nagyon-nagyon sok pénzért megy el, mi az egy hatodáért fellépni. Ő már megteheti, hogy válogat, meg dúskál, meg önálló esteket tart. Mi még mindig 2-3-an járogatunk, és amit szerveznek nekünk oda megyünk, úgyhogy nem hiszem, hogy mi, és ő se tekint minket konkurenciának, tehát egész más a felelőpiaca neki és nekünk, ugyanakkor én nagyon felnézek rá és nagyon tisztelem, de valahogy, mintha megpróbálnánk kisporolni belőle azt a munkát, amit mi még belerakunk. Tehát lehet, hogy eltelik pár év, és már mi is hátradőlünk, de igazából itt sosem szabad hátradőlni.
És így kb. Nem konkurencia, de viszont úgy tudom, hogy Gálvölgy János nem annyira a ti hívetek. Ő viszont konkurencia.
Hát, igazából ő se konkurencia, mert hát mi kiállunk és beszélünk, ő meg színházban játszik. Tehát egész más a dolog, de fúj ránk. Az biztos, hogy Gálvölgy János már többször nyilatkozott rólunk nagyon negatívan, konkrétan ilyeneket, hogyha valaki ezt egy tábortűznél csinálná, amit mi csinálunk, azt a második estén egy husánggal szétverte volna. De még ez mindig jobb, mintha az aluljáróban csöveznénk, és egy állat megkedvelt. És mi erre volt, aki sajnos visszaszólt, de én személy szerint azt mondom, hogy én Gálvölgyi Jánoson meg a Gálvölgyi Són nőttem fel, és az, hogy ő mit mond ránk, és hogy mi motiválja a féltékenység, a gonoszság, vagy az ostobaság, vagy a... nem tudom, vagy valaki fölbőszítette ellenünk, én változatlanul tisztelem. És azt gondolom, hogy nem kéne az öregek és a fiatalok között ilyen nézeteltérésnek lenni, mert a humor nem egy generációs kérdés. Tehát ha valaki vicces, az öregen is vicces, ha meg valaki nem vicces, az meg már fiatalon se az. Igen.
Meg szeretnélek védeni az egyik barátom, a Gálvölgyi meg a Négeren.
Tényleg?
Komolyan.
Vagyis, hogy ő ír neki?
Írja a Gálvölgyi.
Hát ez az, mert ő a Gálvölgyi... A Gálvölgyi, ő vállaltan színész, tehát ő is színésznek tartja magát, színésznek viszont kiváló. De tényleg, tehát se a Gálvölgyi, se a Baginacsa, ők nem arról szólnak, hogy ők megírják a saját poénjaikat. Mi meg gyakorlatilag megírjuk, előadjuk, gondozzuk, eladjuk, nem tudom. Tehát ez egy jóval összetettebb dolog, amit mi csinálunk. De hát mindenkinek szíve joga, hogy szeressen vagy ne szeressen. Egyébként általában az embert ugyanannyian szeretik, mint amennyien nem szeretik. Néha megkapjuk ilyen elvakult emberektől, így a médiával kapcsolatban, hogy persze, mert alattátok magatokat a zsidóknak, meg nem tudom. De hát egyrészt én nekem fogalmam sincsen, hogy ki zsidó, meg ki nem az RTL-nél vagy a humorszakmában. Másrészt az, hogy keresztény vagyok, az sokszor nem derül ki. Tehát, hogy jó emberek vagyunk, vagy rossz emberek vagyunk, az kiderül így az együttlét során, de más nem. Meg nem kérdez, engem nem kérdez meg soha senki, vagy legalábbis nagyon ritkán kérdeznek. Ha megkérdeznek, akkor elmondom. De még így a humor szakmában soha senki nem szegezte nekem ezt a kérdést. Hiszen az, hogy keresztény vagyok-e, vagy hívő vagyok-e. Mert egyébként ez a kérdés a létnek szerintem az egyik legsúlyosabb és legmesszibb kérdése. És nem is biztos, hogy erre kielégítő választ tudnék adni, hogyha hirtelen valaki egy TV felvétel alatt így rákérdezne.
Jelenlegi állás szerint akár életed végéig is humorizálnál?
Nagyon szeretnék. Tehát így sokan kérdezik azt, hogy mi a karrier, vagy mi az álmod, vagy mi a jövő, de annál nagyobb jövő egy Magyarországon, egy ekkora országon egy humoristának nem lehet, mint az, hogy 10 év múlva ugyanígy ki fog állni, meg ugyanúgy viccelődni fog. Mert az amerikai út az, hogy valaki elkezdi ki stand-up klubokban, utána állami szinten híres lesz, utána országos szinten valamelyik nagy tévéhálózatban bemutatkozik, utána végig turnézza Amerikát ugyanazzal az anyaggal, és rengeteg pénzt keres, utána fölkérik ilyen kis szitkomokba, és ő lesz El Bundy, vagy nem tudom, vagy a Jó barátok, és utána kap egy filmszerepet, és onnantól kezdve te vagy Robin Williams. Tehát ez tényleg így működik Amerikában. Nálunk az a legtöbb, hogy én még 40 év múlva is ki tudok állni szórakoztatni, mint ahogy Hofi Gézának is ment. Na lassan még két kérdés. Igen?
Mennyibe fog nekünk kerülni azt, hogy autogramot adjál?
Ja, semmibe, ne viccelj. Sajátot vagy Badárt? Hoztam stencilt, úgyhogy. Igen?
Akkor még nekem egy utolsó, hogy politikai viccel mi van?
Hát az emberek ma már szerintem nem kíváncsiak a politikára. Legalábbis szerintem kétfajta ember van. Az egyik, aki már annyira közönös, hogy nem érdekli az egész. A másik, aki meg felbőszült és felidegesített és bosszús. És igazából az egyiknek azért nem lehet viccet mondani, mert nem érdekli, a másiknak meg azért nem, mert megsértődik. És jó, szerintem jobban érdekli már az embereket a saját kis hétköznapi boldogulásuk, meg a saját kis hétköznapi nyavajáik, az, hogy támadott rám a kenyérpirítóm, vagy ezer ilyen apróság. Tehát akik eljönnek és jegyet vesznek ránk, azok örülnek, hogy végre ki tudnak szakadni ebből az egészből, és önfeledten tudnak aprócska dolgokba belefeledkezni. Úgyhogy nem is, van aki, és ráadásul nem is mindenkinek áll jól a politikai humor. Nekem például nem áll jól. A Bödös Tibi tudja úgy csinálni, hogy jobbra is egyet, balra is egyet, és igazából senkit nem bánt meg vele. Én biztos, hogy viccesen lennék, viszont mindenkit vérig sérteni. Úgyhogy ezért én nem is próbálkozom vele. Megmondom őszintén, engem sem nagyon érdekel. Az a baj a politikával egyébként, hogy Hamvas Bélát idézzem, hogy kívülről próbálja nekünk megadni azt, amit belülről kéne elérnünk, konkrétan az üdvözülést. Tehát az üdvösségünk az a mi utunk, amihez Isten kell, én kellek, meg esetleg a többiek kellenek ahhoz, hogy együtt haladjunk felé, de semmiképp sem az államtól, vagy pláne nem egy politikustól kell várni, hogy ő megadja nekem a boldogságot. Annyit kell egy politikustól várni, amennyit lehet. Magyarul azt, hogy oda menjen, úgyis lopni fog, mert mindenki korumpálódik, mire odáig eljut. Nem véletlenül akar valaki egy ország miniszterelnök lenni. Tehát szerintem eleve, aki egy ország miniszterelnök akar lenni, az nem normális. De tényleg, tehát nagyon, nagyon súlyos defektusoknak kell ott lenni, hogy valaki hatalmon akarjon lenni. Szóval ezért, mert nem arra van a politika, amit mi várunk tőle. Na lassan, tényleg még kettő, jó? Mert már esnek le a fejek, meg gyűlölnek meg az emberek.
Mi az a dolog, amit nagyon szeretem?
Hát én Hangvas Bélát azért szerettem, mert normális, mert úgy, de ez most viccesen hangzik, de nekem a lányokkal kapcsolatban is mindig az volt a bajom, hogy mindegyik valamilyen volt, holott ez a valamilyenség, ez tehát pont a lecsupaszodás a lényeg, és Hanvast azért szeretem, mert abszolút lecsupaszítottan és magukban tudja látni a dolgokat. Tehát nem okos, hanem bölcs, ami egy látásmód, és onnantól kezdve, hogy le tudod csupaszítani a szemléletedet, amire én is törekszem, meg tudsz szabadulni előítéletektől, sok mindentől, és tényleg megpróbálod a dolgokat valójában olyannak látni, amilyenek, onnantól kezdve mindenre tudod a választ. Tehát mindenre, és tele tudsz írni, mit tudom én, 5000 oldalt válogatott bölcsességekkel, pedig valójában nem sok mindent tanultál meg, hanem csak sok minden sallangtól szabadultál meg. És ez az a sallagmentesség, amit Hanvas Bélában is nagyon szeretek.
És akkor halljuk az utolsó kérdést.
Igen. Ez jó kérdés, mert ha elolvastad a Bibliát, nincs benne poén. Nincs. Hogy? Ja igen, tehát ugye az volt a kérdés, hogy a hit és humor, hogy minden keresztény béna, vagy hol van a humor a hitből tulajdonképpen. És tényleg ez van, ha végolvastad a Bibliát, nincs benne poén. Egy poén majdnem van benne. Amikor a házasságtörő asszonyt elkezdik kövezni, és Jézus azt mondja, hogy az vesse rá az első követ, aki maga is bűntelen. Hogyha ez a mondat nem egy ennyire drámai helyzetben hangzana el, akkor még akár poénos is lenne, de én úgy gondolom, hogy a Bibliában pont azért nincs poén, mert erőteljes dolgokról, drámai dolgokról szól, mert mi van a Bibliában? Háborúk vannak, királyok vannak, proféták vannak, illetve hát az Új Szövetségben szenvedéstörténet, meg csodák. És egyik se az, amivel az ember viccelne. És én magam úgy osztom föl a dolgot, amit Loyolai Szent Ignáztól is mondtam már, hogy csinálj úgy mindent, mintha rajtad múlna, és imádkozz úgy, mintha minden Istenem múlna, hogy ez a két dolog segít túlélni, a hit és a humor. A hit az, amit Istenbe vetek, és tőle várom a segítséget egy adott helyzetre. A humor meg az, amit magamtól is meg tudok oldani. Ez most nem tudom érthetővé. Tehát ahhoz, hogy én túléljek pszichésen, meg szellemileg bizonyos szituációkat, ha bagatell dolgokról van szó, akkor el lehet ütni humorral, ha súlyosabb dolgokról van szó, akkor jön a hit. Tehát például, nem tudom, én részvényekbe fektettem, amikor indult a válság, egy jelentős pénzösszeget, amit lakásfelújításra szántam, és hát a lakásfelújítás elkezdődött a részvények meg a béka feneke alatt, és ebben a kérdésben nyilván nem fogok imádkozni, hogy Istenem ad, hogy visszatérjenek a részvények, mert ez annyira profán dolog, hogy itt csak a saját fejemet verhetem a falba, hogy lehettem ilyen meggondolatlan, és hát nem tudok mit csinálni, nevetek az egészen. Viszont ha már betegségről lenne szó, vagy egy családtagomról, vagy nem tudom, akkor jönne nyilván a hit és az imádság. Tehát a humor az, amivel saját magadtól is tudsz könnyíteni az életeden, ahol meg már elfogy a humor, vagy ahova már nem elég a humor, ott belép a hit.
Ebből a felosztásból azt következik, hogy a templomba mész, akkor nem is várod a humort, vagy nem is értékeled annyira.
Hát dehogy nem, hát László atyát. De igen, de a templomban, tehát ami templomban humor lehet, az az emberi tényező. Az, hogy a pap elszólja magát, vagy az, hogy hát ez csúnya dolog, de nem tudom, volt egy egyház, egy képviselőtestületi tag, Verép Sanyi bácsi, akinek volt egy veleszületett mozgáskoordinációs zavara. És szegény rángatta a fejét, viszont hát nálunk nem úrvacsora van, hanem áldozásnak hívják, és Ferenc atya és Sanyi bácsi között mindig egy ilyen élethalál harc dúlt ahhoz, hogy Ferenc atya személyi sérülés nélkül tudja az ostját Sanyi bácsi szájába tenni. És azért mondom, hogy ez Csúnya dolog, de nevetünk rajta végig. Ez, és ez az emberi oldala az egésznek. Tehát nyilván nem a Bibliától, vagy az átváltoztatástól, vagy ezektől várom a poén, de hogyha a pap elszólja magát, vagy a lelkész elszólja magát, vagy egy kisgyerek valami vicceset bekiabál, akkor abból van humor. Tehát mi azért mindig nyitottak vagyunk, de tudjuk, hogy mi az, ami ahonnan nem várjuk a humort, és tudjuk, hogy mi az az emberi oldal, vagy mulandó oldal, vagy gyarló oldal, ahonnan meg viszont becsúszhat egy-egy poén.
De a pap ne poénkodja?
Poénkodja. Szerintem mindenképpen. Szerintem mindenki. Hát nyilván ő sem a Bibliával fog. Hogy? Szintén lelkész?
Láttam
már. Na. Szerintem mindig jobb, hogyha poénkodik a szószékről, mint ha politizál. Mert ha politizál a pap, akkor az azt jelenti, hogy valamit vérkomolyan vesz, amit nem kéne. Ha megpoénkodik, az meg azt jelenti, hogy egészségesen és derűsen áll a dolgokhoz. De hát nyilván nem Jézussal kezd elő sem poénkodni, hanem nem tudom én, a szomszédasszonnyal, vagy hát nekünk volt a 9 órási mise, a gyerek mise volt, és nekünk azt tette túlélhetővé gyerekeknek a 15 perces prédikációt, hogy a pap megpróbálta a mi nyelvünkre lefordítva félig meddig poénosan értelmezni a dolgokat. Sőt, szerintem ez pedagógiai pályámból tudom, hogy egy jó poénnal fölvezetett információ sokkal jobban megmarad. Mert a poénból eszünkbe jut az információ. Tehát amikor 10 parancsolatot tanuljuk, és a pap mondjuk mond egy vicceset az egyik bűnre, mondjuk arra, hogy ne lopj, és akkor arra mond valami vicces lopást, akkor bennem meg fog az maradni. Na mindegy. Na még egy legutolsó kérdést, és aztán menjünk, mert a bogarak birtokba akarják venni a tábort. Senki, mindent megválaszoltunk. Igen, akkor. Hát próbálom nyitva tartani a szememet. Tényleg, meg vagyok elégedve, én úgy érzem, hogy nem nagyon szeretem így megmondani a frankót, főleg úgy, hogy a többieknek nincs esélye arra, hogy válaszoljanak. Tehát igazából egyoldalú ez a diskurzus, és én itt mondtam sok okosságot, és nyilván, ha polémia lett volna, akkor az én okosságomat ti korrigálni tudtátok volna, és eljutottunk volna bizonyos konklúziókra kérdésekben. Most kicsit úgy érzem, hogy én itt egyoldalúan osztottam az észt, de másrészt örülök neki, mert hogyha ezek a kérdések nem merülnek föl, akkor van egy csomó olyan dolog, amit a magam számára sem mondok ki. Tehát most, hogy ennyi embernek kimondtam hangosan, most már nem visszakozhatok magam előtt sem. És én is töltöttem most, úgy érzem. Úgyhogy nem fogok hazafele elaludni. Köszönöm szépen. És éljen a blues!
Nagyon köszönöm beszélgető társamnak, Kovács András Péternek, hogy eljött és beszélt velünk.